Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunk negyedik szakaszához érkezve profétai üzeneteket szeretnék megszólaltatni. Szó volt eddig már Mikeásról, Habakukról, Ézsaiásról, Jeremiásról, és most az ötödik proféta, akiről szó lesz, Joel. Joel profétáról szól Ady Endrének egyik legnagyobb verse, a Nincs itt ország, amelyet az első világháború kitörésének évében 1914 elején szerzett. Betuel fia Joel jóslata. Városok, mezők elpusztulnak itten, s lélekbeli, s való vetéseinken zsebrák láb és a kozák lópata taposnivalót mit se talál majd. Kezdődik ez a hatalmas Ady vers. Joel a pusztulás profétája. Könyvében látjuk azt, hogy Isten hogyan avatkozik közbe majd a történelem végén, de a pusztulás a hét csapás előtt, amivel végződik az emberi történelmünk, Isten mivel készíti elő azt a hatalmas jövendőlést, amit Jézus így mondott, hogy a világon minden ember értesülni fog az evangéliumról. Mi lesz ennek a nagy evangélium hirdetésnek is az előzménye? Joel könyve, most szeretném nagyon hangsúlyozottan felhívni rá az önök figyelmét, hogy miért olvassák Joel könyvét. Azt mondja el röviden, három, más kiadásokban négy fejezetben, amit majd Jelenések könyve mond el 22 fejezetben, abban is a Jelenések könyve 12-től a 19. fejezetében az emberiség végnapjairól, a történelem végső katasztrofális összecsuklásáról, összeroppanásáról. Mivel is kezdődik ez a végső folyamat? Az utolsó rövid szakaszok milyen mozzanatokból állnak? Rögtön fellapoznám Joel könyvét, és ott az első fejezetben a következőképp olvasom. Az Úrnak igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Ha a Biblia eredeti szövegét vesszük szemügyre, és itt most látjuk magunk előtt a megfelelő héber szavakat, akkor a sáska járás különböző fokozatairól értesülünk. A gázám kifejezés, amit Károlyi sáskának fordít, a lárva, az arbe héber kifejezés, a vándorszöcske, ahogy mondja szöcskő, illetve a vizsai Bibliában cserebogár, a hászil héber kifejezés, a kabóca, vagy népiesen székkukac, gabonafaló, hernyó, a jelek héber szó, az ugráló szöcske, ez a mi mai fordításunkban hiányzik, a vizsai Bibliában elsütte a ragya, vagyis a peronoszpóra betegség. Tehát a sáska járás különböző mozzanatai elevenednek meg számunkra, és azt látjuk, hogy a földet elpusztítja a sáska járás. Sáska járás nálunk is volt, a magyar történelemben is ismeretes az 1078-as, vagy a tatárjárás utáni nagy sáska járás, az 1242-es sáska járás. De még a 18.-19. században is feljegyzések tanúskodnak arról, hogy sokszor lovas huszár hadak nem tudtak átvágni a sáska felhőkön. Döbbentes dolog a sáska járás. Aki a Bibliát olvassa, az egyiptomi 10 csapásnál már találkozhatott vele. Nos hát, az a nagy téma, amivel Joel próféta könyve kezdődik, a föld ökológiai pusztulása. Ma így mondanánk, ma széltében hosszában ezt halljuk, hogy a föld növényzete, állatvilága, egyáltalán az egész föld ökoszisztémája a legnagyobb veszélyeknek van kitéve. Nemrég fejeződött be egy nemzetközi hágai tanácskozás, ahol így is mondták, hogy az utolsó órában vagyunk, hogy megmentsük a földet. Nos hát a bibliai proféták, főleg Ézsaiás, aztán nyomában Hóseás, és itt Joel, nagyon sokat beszélnek arról, hogy az ember tönkreteszi a földet. Megint így mondhatnám, hogy ami a kicsiben megtörtént a zsidó nép élettörténetében, az a nagyban fog megtörténni a föld történelmének előre haladtával. Egyszerűen az ember az önzése következtében tönkreteszi a földet. Már a 80-as évek végétől hallottuk a riasztó híreket, hogy a földnek a levegője körülbelül 20 kilométerig szennyezett, ezt amerikai űrfelvételek bizonyították. Aztán a tengervizek elfertőződése, az édesvizek elfertőződése, a talaj, a hőháztartásnak a felborulása. Nos hát Joel könyve olyan dolgokra utal rá is, majd ezt kiteljesítve a Jelenések könyve a 15. és 16. fejezetében a 7 csapást így sorolja fel. Először az embereken támadnak fekélyek, betegségek, utána a tengervizek szennyeződnek el, utána az édesvizek romlanak meg, utána a hőháztartás bomlik fel, utána a sötétség borítja a földet, és már a 6. csapásnál, az armageddoni küzdelemnél a keletről jövő királyoknak útkészítetik, és a 7. csapás már Jézus második eljövetelével azonos. Nos hát Joel könyvéből hadd idézzek még erre vonatkozólag egy kis részletet, az első fejezet 17. és 18. verséből, ami a következőképp hangzik. Elsenyvednek a magvak barázdáik alatt, elpusztulnak a gabonás házak, összedőlnek a csűrök, mert kiaszott a gabona, mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a júnyájak is. Ez a bizonyos ökológiai pusztulás, amit tehát megdöbbentő ezt olvasni, kedves nézőink, az ószövetségi proféták előttünk 2800, 2700, 2600 évvel ezelőtt megszólaltatnak, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű ok következménye, hogy az egyes ember élet is leépül az önzés következtében, elerőtlenedünk, megöregedünk. Ugyanúgy a földünk történelme is hasonlatos az egyes ember élet történelmihez. A földünk is, ahogy mondja Ézsaiás próféta, megaggodik, elerőtelenül, mert az emberek áthágták a törvényt, a szövetséget, megtörték, és olyan lesz a föld, mondja Ézsaiás a 24. fejezetében, mint a részeg ember, amely imbolyog, aztán elvágódik, és nem kél fel soha többé. A természet is belerendül az önző emberi történelem siralmas vágányába. A természet is, a magvak, a növények, az állatok is látják a kárát annak, amit itt az ember művel a földön. Mintha csak nagy költőnknek, Vörös Marti Mihálynak félelmetes szava teljesednék, hogy az ember fáj a földnek. Igen ám, de Joel könyve ezután tovább megy, és azt mondja, hogy mielőtt a föld elpusztulna. És kedves nézőink, biztos ismerik, hogy a múlt század elején beszéltek éhhalálról, ez volt a malthusianizmus elmélete. Beszéltek később hőhaláról, a 20. században atomhaláról. Nos hát a bibliai proféták megnyugtatják az olvasóikat, hogy ilyen nem lesz. Nem lesz éhhalál, nem lesz hőhalál, nem lesz atomhalál, viszont a föld döbbenetesen siet a végkifejlet felé. Döbbentesen siet ama napok felé, amikor ellehetetlenül majd az élet, mondom fizikailag, a környezet, a levegő, a víz, a legalapvetőbb elemek szempontjából Isten előkészíti a végső eseményeket, és ezzel folytatódik Joel könyve a 2. fejezetében. Fújjatok kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Speciális, különleges kifejezést kell önökkel megismertetnem, az Úrnak napja kifejezést. Aki az Ószövetséget olvassa, főleg a proféta irodalmat olvassa ebben, lépten nyomon szembe találkozik ezzel a kifejezéssel, hogy az Úrnak napja. Vajon mit jelent ez az időbeli kijelentés, hogy az Úrnak napja? Ez csak egy olyan jelképes, egy olyan talányos, olyan megfoghatatlan kifejezés? Egyáltalán nem. Lukács evangélium a 4. fejezetéből érthetjük meg ezt, Jézus egyik történetének részletéből. Jézus, amikor fellépett a felneveltetésének Názáretnek zsinagógájában, kezébe adták Ézsaiás próféta tekercsét, és Jézus kinyitotta a tekercset, és olvasta az Ézsaiás könyve 61. fejezetének proféciáját, amely így hangzott röviden összefoglalva, hogy ő eljött a földre, hogy hirdesse az Úr jókedvének esztendejét, és meggyógyítson betegeket, sántákat, vakokat, szegényeknek az evangéliumot hirdesse, tehát az Úr jókedvének esztendejét. Itt Jézus a kinyitott pergament összehajtotta. Nem olvasta a mondat befejező részét, pedig ha önök visszalapoznak Ézsaiás könyve 61. fejezetéhez, és ott az első két verset elolvassák, a mondat befejező része így hangzik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és igazság szolgáltatásának napját. De hogy egy évben sok nap van, 365-366 nap, ugyanúgy mutatja be a Biblia, hogy az egész világ történelmünk az Úr jókedvének esztendeje. Az Isten türelmes, az Isten figyel és hallgat, olvassuk Malakiásnál. De az Isten a történelem végén, egy napon, hogy az egy nap aránylik a 364-hez vagy 365-höz, közbe fog avatkozni. És ezt az Úr napját jelölik a proféták, ezt az időszakot jelölik az Úr napjával, amikor Isten kezéhez veszi az események fonalát, amikor először is, amikor az ember már szinte teljesen tönkreteszi a földet, akkor az Isten közbeavatkozik, és a végső nagy evangélium hirdetést bízza azokra az emberekre, akik élni szeretnének, nem pusztítani a földet, hanem életet akarnak, és igaz, boldog életet, és erről szól a Joel könyve második fejezete, hogy ennek a népnek, ennek a közösségnek, az igazán hívő embereknek, a föld minden részén, akik egymástól elszórva élnek, tehát különböző felekezetekben, egyházakban, a jelekre fel kell, hogy kapják a fejüket, oda kell, hogy forduljanak az Istenhez, és a második fejezet a következőképpen írja le az ő megváltozásukat, a 11. verstől. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Bár az Istennek közbe kell avatkoznia, bár ki kell venni az ember kezéből a föld irányítását, de az Isten bánkódik a gonosz miatt is, mondják a proféták. Az Isten szeretné menteni a menthetőt, mindaz az ember, aki élni szeretne, és aki mások javára szeretne élni, az Isten menteni szeretné, és ezért az ő népét, a hozzá hűségesen ragaszkodókat meg akarja erősíteni, vajon miért akarja megerősíteni, hogy az egész világnak hirdessék a kérlelő üzenetet. A végső nagy evangélium hirdetés bontakozik ki előttünk Joel könyve második fejezetében, amelyről Jézus Krisztus beszélt a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében. Talán a Bibliának legnagyobb ígérete, a legnagyobb reménységet keltő ígéret, hogy csak akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdetetik minden népnek, akkor jön el a vég. Nos hát, amikor az igazán hívő emberek, ugye a Bibliában a Jeruzsálem, a Sion, az Úr népe, a mindenkori hívő emberek jelképes megnevezése, amikor az igazán hívő emberek feleszmélnek, és az életüket odaszánják az Isten szolgálatára, akkor az Isten kiönti rájuk az ő lelkét, megint csak egy jelképes kifejezés Joel könyvében, ahogy korai, úgy késői esőt is fog adni az Isten. Vajon mit jelentenek ezek a kiöntöm a lelkemet, késői esőt adok? Ugye a Bibliában nagyon sok jelkép található, és a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek az egyik jelképe a galamb, a másik jelképe az olaj, a harmadik jelképe a szél, de egy negyedik jelképe a víz, az eső, a gazdag esőzés, ami Palesztinában különösen fontos dolog volt, hiszen ősszel vetették el a gabonát, akkor jött egy korai eső, amely segített a gabonát csírázni, és jöttek aztán a tavaszi, tavaszvégi nagy esők, amelyek a kalászosodást és a beérés, az aratás előtti sikértartalom növekedés segítették elő, ezek voltak a késői esők. A Biblia szerint ez az egyes ember életében is így van, egy egyes ember is megváltozhat, megfordulhat az élete, megtérhet és növekedhet a jóban, de a történelemben is így van, például a kereszténység története is kezdődik egy első pünkösddel, amely elterjesztette a kereszténységet, és befejeződik a kereszténység története, a történelem lezárulásakor egy második pünkösddel, amikor a kereszténység az egész világra el fog jutni a bibliai jövendőlések, és lám-lám már az ószövetségi proféták szerint is, és hirdetetik az evangélium bizonyságul minden egyes ember lelki ismeretének, tehát világosan, tisztán bizonyságul minden embernek. Ez a bizonyos késői eső, tehát a lélek, a Szentlélek nagy kiárasztása, az a mozzanat, amikor mindenkihez el fog jutni az evangélium. És Joel könyve ezt a pillanatot is megörökíti. Így olvashatjuk ezt a második fejezetben, a 23. verstől. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. És olvasom tovább a 28. versben. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. A végső nagy evangélium hirdetés után, amikor mindenkinek alkalma van választani a jó és rossz között, kivétel nélkül, nem lesznek tudatlanságban az emberek, mindenki megismerheti Istent, Jézus Krisztust és az isteni megváltásnak az ajándékát, azután Istennek azonban le kell zárni a történelmet, a végső nagy evangélium hirdetés után Isten ama napon, egy napon, de azon az egy napon, abban a nagyon rövid történelmi időszakban szabadjára engedi a szeleket. Jelenések könyve 6. és 7. fejezete elevenedik meg itt előttünk Joel könyvében, amikor Istent bemutatja úgy ez az ószövetségi könyv, mint aki a történelemben nem avatkozott látványosan közbe az emberiség történelmébe, mint aki nem nyúlt bele az eseményekbe, hagyta azt a sok-sok rosszat, gonoszságot, bár fékezte kiteljesedésüket, de most a hét csapás idején Isten szabadjára engedi a szeleket. Most Isten megmutatja, hogy milyen lett volna a világtörténelmünk, hogyha nem fékezte volna a gonoszságot. Ez a föld történelmének utolsó drámai záróakkordja, amelyet Joel könyve 2. fejezetében így olvashatunk. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. A történelem lezárulását Joel könyve vége két nagy jelképpel érzékelteti. Aki olvassa a Bibliát, azért a jelképeket meg kell ismernie és tudnia kell azonosítania. Egyébként nagyon egyszerű jelképek ezek, magukért beszélő jelképek, az igazak egybegyűjtésének. A történelem végén az igazak egybegyűjtésének a jelképe az aratás. Az aratás, Jézus is felidézte például a búza és konkoly példázatában, más egyéb tanításaiban, jelzi azt, hogy Isten a világtörténelemből kimenekíti azokat az embereket, akik nem azonosultak a rosszal, akik szembefordultak a rosszal, és örök életet ad majd nekik. Vagy feltámadás útján, hiszen nagyon sok ember meghalt már, őket fel kell támasztani Jézus második eljövetelekor. Nagyon sokan megérik ezt a napot, őket el kell változtatni, tehát a természetüket egy örökkévaló, tiszta, igaz természetre kell változtatni. Ezt a folyamatot, amelyet az Új Szövetség nagyon részletesen kikerekít, az Ószövetség már az aratás, az egybegyűjtés jelképével érzékelteti. A Bibliában tehát a világ vége egyáltalán nem egy félelmetes dolog, hanem inkább egy örömteli dolog, hogy gondolják meg ma is a mezőgazdaságban, és főleg régen a paraszti világban az aratás és az aratás utáni ünnepek, azok egy fölemelő, ünnepélyes, felszabadult alkalmak voltak. De az aratás után eltelik egy bizonyos idő, jó néhány hónap, mint a mi június-júliusunk után is egy legalább 2-3 bizonyos helyeken 4 hónap is eltelik, és jön egy másik nagy egybegyűjtés. És az a másik nagy egybegyűjtés azonban egy kicsit, sőt nagyon is különbözik az aratástól, ez a szüret, a szüretnél, hogy kinyomják a borsajtóban a szőlőnek a levét, a Bibliában a szüret jelképe a gonoszok megbüntetésének, vagyis bibliai kifejezéssel a kárhozatnak a jelképe. Az aratás és a kárhozat ítélete között azonban jócskán egy óriási történelmi időszakasz telik el, hiszen ahogy a mezőgazdaságban is, ahogy említettem, több hónap választja el az aratást és a szüretet, a történelemben is az aratás és a szüret közé ékelődik az, amit Jelenése könyve 20.-21. fejezet az ezer éves ítéletnek mond. Tehát amikor Isten minden egyes ember, akinek nem adhat örök életet, élete fölött meghozza az örök életet, és bizonyítja azt, hogy ő szerette volna, hogy minden egyes ember éljen, nem az Isten hibája miatt nem fog életben maradni minden egyes ember, nem az Istennek a hiányossága, hogy az örök élet nem lesz mindenkinek osztály része, hanem az emberi döntések, a gonoszsághoz való ragaszkodás következménye. Ezzel fejeződik be Joel könyve, hogy átadja a helyét a Jelenések könyve 14. fejezetével kezdődő, és ugyanezt részletesebben bemutató folyamatnak. Sok kérdés zsúfolódik ebben a könyvben, sok kérdés támadhat önökben is, zene következik, és azután várom ezeket a kérdéseket.